Árnyék. Valami lakatos műhely lehetett, ahogy homályosan emlékszem, de én nekem ez nem volt akkor fontos. Hanem nagyon sokat ültem a kis dobogós ablakba, és az ablak fölött drótszálon lebegett egy nagy aranykulcs. Úgy látszik, a lakatos műhely cégtáblája volt. Már mostan nem merném egész bizonyossággal állítani, hogy tiszta színaranyból való kulcs volt, akkor szentül hittem, hogy Szidi néni, aki az ablakon ülve meseszóval tartott, rám hagyta. Sőt, hogy őszinte legyek, tovább ment ennél. Isten bocsássa meg, nyilván örült, hogy jó mesetémát adtam neki, úgyis nagyon kifogyott már, és beszélni kezdett az aranykulcsról. És az aranykulcssal ki lehet nyitni az aranyország aranykapuját? Kérdeztem meghökkenve, Szidi néni csodálatos egyértelműséggel rám hagyta azt is, mire én tágra meresztettem a szemeimet, csodálkoztam, mintha Szidi néni mondta volna nekem ezt, és nem én ő neki. És ott minden aranyból van? Kérdeztem ilyetten. Szidi néni ezt is rám hagyta, és én hüledezve csóváltam a fejemet, hogy ilyesmi hogyan lehet, gondoltam, aranyból embereket, asztalokat, házakat, átlátszó aranyból, aranykocsit, aranylovakkal, és meg voltam győződve róla, hogy mindezt Szidi nénitől tudtam meg. Ez volt az egyik dolog, a másik pedig, hogy mikor este elfújták a lámpát, és a mécsest feltették a szekrény sarkára, mindig ugyanarra a helyre, hogy akkor a szembe levő falon, pontosan mindig ugyanazon a helyen megjelent Szidi néni profilban, hegyes állal és hegyes orral, továbbá a fal sarkában, már félig a mennyezeten, egy szakállas, görbeorrú gavallér, akit később Mukinak neveztem el, majd egy másik, kecske szakálú férfi, szintén profilban, a kája fölött, a Spitz úr, akiben volt valami hegyke, és mindig hátat fordított Szidi néninek, innen nyerte a nevét. Azt hiszem, egyszerűen úgy volt a dolog, hogy a szekrény, a spanyol fal és a nagy ónixmázak körvonala árnyékká folyt össze minden este a mécses mögött, ilyen profilokká a falakon. Mindegy, Szidi nénire rögtön ráismertem. Hogy Mukit Mukinak hívják, az meg nyilvánvaló, az rá volt írva az arcára, azon nem kellett gondolkodni, nem különben Spitz úr is egész beállításával, nyakának tartásával méltán rászolgált erre a névre, különben kalapja is volt. Szóval Spitz úr, Muki és Szidi néni minden este ott voltak a falon, mielyt a mécses felkerült a szekrény sarkába. Spitz úr néha egy pillanattal később jelent meg, de ez csak azért történt, hogy Szidi nénit bosszantsa. Nyíltan és bevallottan Spitz úr udvarias volt Szidi nénihez, értelmesen nézett rá, mintha nagyon érdekelné az, amit Szidi néni beszél. De az ember azért érezte, hogy ebben az udvariasságban valami rejtett gúny van, s a gúnyból hajol meg olyan mélyen Szidi néni előtt, és ha meghajolt, belenevetett a kis kecske szakállába. Sőt, Szidi néni is tudta ezt, és eleget mérgelődött magában, de nem tehetett semmit, mert, mondom, nyílt gorombaságon Spitz urat nem lehetett rajta kapni, részint pedig közvetlenül nem beszéltek egymással, csak Mukin keresztül. Muki, aki azt hiszem egy kicsit gyomorbajos ember volt, siránkozva csóválta a fejét, a Szidi néni rémes történetein és bárgyúságában nem vette észre, hogy Szidi nénnek azért görbül le az álla, és szorul össze a foga oly dühösen, mert Spitz úr hegyke mosolya ingerli, és nem azokon a rémes történeteken izgul fel, hiszen ilyent ő százat is el tudott volna mondani egy nap, anélkül, hogy odafigyelt volna. Közvetlenül és szavakkal először azon az éjszakán beszéltem velük, amikor az aranykulcs szóba került. Ez körülbelül egy órával azután történt, hogy megjelentek a falon Szidi néni, Muki és Spitz úr. Most már nem emlékszem, én hoztam ezt szóba, vagy Szidi néni. Azt hiszem Szidi néni, mert Spitz úr már akkor nagyon kétértelműen mosolygott. Az aranykulcs, mondta Szidi néni meglepően folyékony előadásban, az aranykulcs igenis ott lóg a fejünk felett, és nézetem szerint pontosan beleillik az aranyországi aranykapuba. Vannak, akik ebben kételkednek, de ezek nézetem szerint olyan kalapos fiatal emberek, akik nyilván azért hordanak kalapot, hogy az ember azt higgye, végig fej van a magas kalapban, holott semmi sincs benne, csak az a cínikus mosolygás. Resteltem a dolgot, és csitítani próbáltam Szidi nénit. Muki siránkozva csóválta a profilját, és egyre azt hajtogatta, ugyan, ugyan, Szidi néni. Mondtam, hogy hiszen nagyon egyszerű a dolog, meg kell próbálni. Szidi néni élénken helyeselt. Spitz pedig kétértelműen jegyezte meg. Kérem, kérem, ugye, ha a nagyságos asszony mondja, meg lehet próbálni. Nem mondom, hogy nem lehet megpróbálni, parancsoljon velünk. Mindezt Mukinak mondta Spitz úr, mert egymással nem beszélgettek. Talán lemennék az utcára, vetettem fel bátortalanul. Ebben megállapodtunk és felkészültünk mind a négyen. Udvariasan előre akartam bocsátani őket, de azt mondták, hogy csak menjek előre. Egy kicsit feszélyezett érzés volt velük tartani, mert csak egymás mögött tudtak haladni, egymás mellett nem. És ha az egyik elhaladta másik mellett, akkor vagy az egyik, vagy a másik eltűnt, belefolyt a másikba, és a másik oldalon megint előkerült. Bakot is lőttem ügyetlenségemben, arra kértem Mukit, forduljon arccal felém, hogy láthassam, mire zavartan és kicsit sértődötten megmagyarázta, hogy nem fordulhat arccal elő, mert akkor egy sötét folt lesz az arcából, csak profilban tudnak élni mindannyian. A lépcsőn is zavarba jöttem, udvariasan mutattam a lépcsőre, hogy tessék, tessék, de ők álltak a falon, és végre lejöttek, mellettem a lépcső árnyékán egymás mögött. Elől Muki ment, mutatta az utat, utána Szidi néni, láthatóan mérgelődve, hogy Muki legutolsónak jön, és nyilván gúnyosan mosolyog. Muki egy zsebkendő árnyékát szedte ki a zsebéből, és megtörölt egy árnyék szemüveget. Az aranykulcs azonban nem volt a helyén, és Szidi néni láthatóan meghökkent. Egy pillanatra úgy nézett Spitz urra, mintha az lopta volna el. Nyilván odakint lesz a Városliget árnyékában, mondta Szidi néni, és erre mindnyájunknak eszébe jutott, hogy valószínűleg ott van. Sietve haladtunk végig egy utca világos fekete árnyékán, a szemben lévő házak árnyéka mentén. Siető árnyékok jöttek szembe, mint profilban, egy vonallal megrajzolt, siető alakban feketén. Egyik másik köszönt is Szidi néninek, sőt, Spitz úr meg is áll diskurálni egyik barátjával, a bajuszuk mozgott a falon, és a két kéz összefolyt. Minden rendben ment, eleinte kicsit furcsa volt, hogy a szembejövők nem kerültek ki bennünket, hanem egyszerűen keresztül mentek rajtunk, és mi is keresztül mentünk rajtuk. De ehhez is hamar hozzászoktam, rájöttem, hogy nem is érzem, mikor keresztül megyünk egymáson, nemhogy fájna. Nem mertem szólni, hogy fáradt vagyok, de Szidi nénnek eszébe jutott, hogy villamosra kellene ülni. Jött is a falon szembe egy villamos, szép, tiszta árnyékos. A kalauz csengetett és megállt, nem a lépcsőn mentünk fel, hanem egyszerűen keresztül mentünk a villamos elején, és beültünk profilba, fordulva az ablakok mellé. A villamos megindult, végig szaladt a falon, keresztül szaladt egy csomó emberen, akik abban a percben eltűntek, de nyugodtan és vígan folytatták útjukat, mikor a villamos leszállt róluk. Az utca lámpákon is csak úgy keresztül mentünk, és a körúton nagy bonyodalom támadt, össze-vissza futkosott, keresztül kasul mindenki, egy nagy, fekete gombolyag lett az egészből, ami lassan oldódzott fel, úgyhogy megint kiváltunk a villamossal együtt. Spitz úr a zsebébe nyúlt, fekete gyufát szedett elő, fekete cigarettát tett a szájába, meggyújtotta a gyufát, amiből fekete láng csapott fel, rágyújtott és finom, csipkéhez hasonló fekete füstfelhő szállingózott. Szidi néni prüszkölni kezdett és éles megjegyzéseket tett rossz modorú fiatalemberekről. Spitz úgy tett, mintha nem venné magára. Aztán leszálltunk a villamosról, és véget értek a házfalak is. Kint voltunk a mezőn. Én tovább akartam menni, de megint zavarba jöttem. Spitz úr, Szidi néni és Muki megálltak, és azt mondták, hogy így nem mehetünk tovább állva, hanem feküdjünk le hosszába a mezőre, úgy könnyebben megy. Kicsit furcsálottam, de nem mertem szólni, lefeküdtem melléjük. Abban a pillanatban Szidi néni, Muki és Spitz úr 3 méter hosszúra nőttek meg, és egészen vékonyak lettek. Nagyon megsajnáltam, főleg Mukit, hogy így hosszan, s vékonyan, olyan síralmas és szomorú volt. Részvétemet fejeztem ki, és aggódva kérdeztem, hogy talán beteg-e. Siránkozva felelt, hogy este felé, mikor a nap leszáll, mindnyájan így megszoktak nyúlni, és ilyen soványak lesznek, de nem baj, reggelre meghíznak megint. Jobban, mint illenék délben, mikor ebédre kerül a sor, olyan köpcösek és kövérek, hogy az már szinte kellemetlen, de hát mit tegyen az ember árnyéka? Egy fekete hegyoldalban mentünk felfelé, és most minden olyan szép és légies volt. Hosszú-hosszú gyegenyefák közt jártunk, regényes bokrokon keresztül. Nekem megfájdult a szívem, úgy tűnt, hogy már ezer és ezer mérföldet suhantunk így, egyik hegyre föl, másik völgyben le, és még mindig nincs kezemben az aranykulcs, amivel Aranyország aranykapuját kinyithatnám. Oly könnyű volt suhanni, és mégis oly borzongató, felhők habkönnyű árnyéka libegett keresztül a testünkön, és percekre, mint a köddé váltunk volna mindannyian. És ekkor egy 100 méter hosszú jegenyefa tetején megláttam az aranykulcsot, azám ott függött egy ágon, és úgy ragyogott, mint a lebukó nap. Szidi néni nagyot ugrott örömében, és sorba ölelgetett mind a hármunkat. Na látja, mondta diadalmasan Spitz úrnak. Jó, majd meglátjuk, mondta Spitz úr, és kétértelműen mosolygott. Kicsit magasnak találtam a jegenyét, de Szidi néni biztatott, hogy csak nyúljak bátran utána. S valóban kinyújtóztam, s elértem a 100 méter magas jegenye legfelsőbb ágát, és kezembe vettem az aranykulcsot. Kezembe vettem a ragyogó aranykulcsot, és majdnem felkiáltottam örömömben, de ekkor Spitz úr élesen és gúnyosan elnevette magát, és én görcsösen összeszorítottam a markom, hogy ki ne ejtsem a kulcsot, ám úgy volt, mint az üres levegőt markoltam volna. Ilyetten nyitottam ki a tenyerem, hogy ott van-e a kulcs, és ott feküdt a tenyeremben, laposan és feketén. Ott feküdt egy pillanatig csak, aztán kiugrott a tenyeremből, felugrott a falra, és mikor körülnéztem, a szobámban voltam, és a nap erősen sütött az ablakon keresztül, és a szemben lévő falon, jobbra az ágyamtól, élesen és feketén ott feküdt az aranykulcs árnyéka, az aranykulcs, a lakatos műhely széktáblája ott fityegett az ablakunk előtt, és az árnyékát bedobta a falra.